kiszületlen. Vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
A szegény imája eljut Istenhez. Ez a Szentírásból vett idézet a címe Ferenc pápa üzenetének, amelyet a szegények 8. világnapjára írt november 17-ére. A Szent Atya úgy fogalmaz: kedves testvéreim, a szegény imája Isten fülébe jut. A bibliai bölcsességnek ez a kijelentése az idei, az imádságnak szentelt évben, előretekintve a 2025-ös rendes jubileumra kiválóan segíthet felkészülnünk a szegények 8. világnapjára, amelyet november 17-én tartunk. A keresztény remény magában foglalja azt a bizonyosságot, hogy az ima Isten színe elé jut. De itt nem akármilyen ima szerepel, hanem a szegények imája. Gondolkozzunk el ezen a szón. Olvassunk a szegények arcán és történeteiben, akikkel korunkban találkozunk, hogy az imádság, a velük való közösség és a szenvedésükben való osztozás terévé váljon. A kárpátaljai Nagyberegre látogatott Herceg Anita, a katolikus Karitász jószolgálati nagykövete, a katolikus Karitász orvosmissziójával, ahol közel 200 helyi és környékbeli felnőttnek és gyermeknek biztosítottak prevenciós szűrővizsgálatokat, tudatta a katolikus Karitász a távirat irodával. A tájékoztatás szerint a nagyberegi református líceumban végezték a szűrővizsgálatokat a Karitász önkéntes orvosai és ápolói. A vizsgálatokra előzetes regisztrációval lehetett jelentkezni, és 2 nap alatt minden résztvevő alapos szűrésen esett át. A közlemény idézi Écsi Gábort, a Karitász országos igazgatóját, aki úgy fogalmazott: az orvosmisszió tagjai idejüket, figyelmüket és szaktudásukat adják, és reményét fejezte ki, hogy hiánypótló munkájukat még sokáig folytathatják. Herceg Anita a közlemény szerint arról beszélt, hogy tapasztalata szerint a katolikus karitász által biztosított prevenciós szűrések létfontosságúak az ott élőknek. A MÁV a legkorszerűbb műszaki megoldásokat is igénybe veszi, ezért várhatóan a december 4-i határidőre elkészül a Miskolci fővonal felújított szakasza, közölte a MÁV ZRT kommunikációs igazgatósága a Vasúttársaság honlapján. Emlékeztettek, a MÁV komplex felújítást végez a Miskolci fővonal közel 30 kilométeres szakaszán az Építési és Közlekedési Minisztérium 5 pontos akciótervének részeként, de teljes egészében a Vasúttársaság saját forrásából, mintegy 18 milliárd forintból. A beruházás célja, hogy a vonalszakaszon megszűnjenek a sebességkorlátozások és késések. Kiszámíthatóbbá váljon a menetrend, az utazási idő pedig akár 5 perccel rövidülhessen. Szerelési hibák sorozata, valamint a karbantartás és a szabványossági felülvizsgálat hiánya vezetett a Miskolc-Tapolcai barlangfürdőben keletkezett tűzhöz, közölte a Miskolci önkormányzat, a Borsodabolyi-Zemplén vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság tűzvizsgálati jelentésről szóló határozatra hivatkozva a távirat-irodával. Több elektromos hibára utaló ok egybeesése okozta a tüzet. A kapcsoló műszaki állapota, a fázisvezetőn a feszültség jelenléte, szerelési hibák sorozata, a karbantartás hiánya és a terasz lámpatestjeinek szabványossági felülvizsgálatának hiánya. Ez áll abban a határozatban, amelyet nemrégiben kapott készhez Miskolc polgármestere. Tóth Szántai József a közösségi oldalára feltöltött videójában a tűzvizsgálati jelentés tartalmának ismertetése mellett azt mondta, az önkormányzat megteszi a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy kiderítsék, kik tehetők felelőssé a karbantartási munkálatok elmaradásáért. Megerősítette, mindenképpen újjáépítik a barlangfürdőt. A létesítmény szeptember 6-án este gyulladt ki, a tetőszerkezete teljesen leégett, a tűzben senki sem sérült meg. Végül az időjárásról. Vasárnap a köd zsugorodik, de főleg az Észak-Alföldön, a nyugati határvidéken tartósan párás ködös, az északkeleti tájakon borult marad az idő, másút sok napsütésre van kilátás. A ködös tájakon szitálás előfordulhat, a déli eszél döntően gyenge vagy mérsékelt marad, csak néhol lehetnek élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 5 és 10 fok között alakul. A naposabb részeken mérhetjük a 10 fok körül értékeket, míg a tartósan ködös, párás, borult tájakon 5 foknál is hidegebb maradhat az idő. Híreket hallottak.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Ernest Hemingway az Öreg halász és a tenger című regényének harmadik részét Tordi Géza előadásában hallják. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Halak újra eltűntek, lemerültek. A nap már forrón tűzött, az öreg halász érezte a perzselését a tarkóján, és érezte a hátán végigpergő verítékcsöppek csiklandozását, ahogy evezett. Vitethetném magam az árral. Alhatnék egy kicsit, rácsavarinthatnám a lábujjamra a zsinort, hogy fölébresszenek el. De ma van a 85. napja, és ezen a napon becsületesen kell halásznom. Ahogy szemmel tartotta a zsinórjait, éppen ebben a pillanatban vette észre, hogy az egyiknek erősen elmerül a zöld fadarabja. Úgy van. S azzal bevonta az evezőit csöndesen, hogy ne koppanjanak oda a csónakhoz. A zsinór után nyúlt, és óvatosan megfogta jobb kezének hüvelykis mutató ujjával. Nem érezte, hogy megfeszült volna, vagy hogy súly húzná lefelé. Gyöngéden tartotta a zsinort. Újra megrándult. Ezúttal tétován próbálkozva, nem erős, súlyos mozdulattal, és Santiago pontosan tudta, hogy mi történik. Százölnyi mélyen lent a tengerben egy marlin eszegette le a horog hegyéről és kampójáról a szardíniákat, ahol a kézzel kovácsolt vashorog kiállt a kis tonhal fejéből. Az öreg halász finoman, puhán fogta a zsinort, s a bal kezével óvatosan leoldotta a fadarabról. Most már utána ereszteti az ujjai közt úgy, hogy a hal ne érezzen semmi feszítést, szorítást. Nagy hal lehet, ilyen messze kint a tengeren, és ebben a hónapban nagyon nagy halnak kell lennie. Harapjál, halacskám, eszegesd őket, csak tessék, falatozzál, frissek, finomak, te pedig 600 láb mélységben fagyoskodsz a sötét hideg vízben. Fordulj egyet, aztán gyere vissza, és eszegesd őket. Érezte a könnyű, gyöngét feszülést a zsinóron, aztán egy erélyesebb húzást, amikor az egyik szardínia a feje nyilván nem akart mindjárt leszakadni a horogról. Aztán megszűnt minden. Na gyerünk, gyerünk! Fordulj egyet, gyere vissza! Szagolj csak meg őket, hát nem finomak, edd csak meg őket szépen, aztán még ott van a tonhal, az is finom, szép, kemény, hideg. Ne légy szégyellős, halacskám, falatozzál bátran! Tartotta a zsinórt a hüvelykujja és a mutató ujja közt. Várakozóan figyelte a többi horgot is, mert lehet, hogy a hal közben feljebb úszik, vagy lejjebb. Aztán újra megrándult a zsinór, ugyanolyan könnyedén, mint az előbb. Ráharap! Istenem, add, hogy ráharapjon! Azonban mégsem harapott rá. Elment, és az öreg halász megint nem érzett semmit. Az nem lehet, hogy elmenjen. Uram Jézus, nem lehet, hogy elmenjen. Csak térül fordul egyet. Lehet, hogy egyszer már horogra harapott, és most valami rémlik neki. Aztán újra megérezte ujjai közt a könnyű rándulást, és nagyon megörült. Csak fordult egyet. Rá fog harapni. Boldog volt, hogy megint érzi a zsinór finom feszülését. Aztán egyszerre valami erős és hihetetlen súlyos húzást érzett. A hal súlya volt ez, s az öreg rögtön utána engedte a zsinort, amely futott lefelé, s a két tartalékorsó közül az egyikről egészen letekerődött. Ahogy ment lefelé a zsinór, könnyedén csúszva az öreg halász ujjai közt, még mindig érezte rajta a hatalmas súlyt, pedig alig ért hozzá a hüvelyk és a mutató ujja. Mekkora hal! Most a szájába fogta féloldalt, és viszi lefelé. Aztán majd megfordul és lenyeli. Ezt már nem mondta ki hangosan, mert tudta, hogy ha az ember kimondja, amit nagyon szeretne, akkor könnyen füstbe mehet az egész. Tudta jól, hogy mekkora óriási nagy hal, és arra gondolta, hogy most úszik lefelé lent a homályban, szájában a keresztbe fogott tonhallal. Ekkor hirtelen érezte, hogy a hal megállt, de a súly még mindig húzta lefelé a zsinort. Aztán nehezedni kezdett a húzás, utána engedett hát a zsinórból. Bekapta. Na, most hagyj nyelje le rendesen. Hagyta, hogy az ujjai közt csúszson kifelé a zsinór, s közben lehajolt és a bal kezével hozzákötötte a két tartalékorsó szabad végét a szomszédhorog két tartalékorsójának hurokra kötött elejéhez. Most aztán már jöhetett a nagy hal. 3 40-öl hosszú felcsívélt tartalék zsinórja volt, nem számítva a negyedik orsót, amivel dolgozott. Nyeld le még jobban, nyeld le egészen. Nyeld le úgy, hogy a horoghegy átfúrja a szívedet, és öljön meg. Aztán nyere fel a felszínre szép szerével, hadd döfjen beléd a szigonyomat. Jól van, jól. Befejezted a falatozást? Jól laktál kedvedre? Hó! Mondta hangosan, és jól megrántotta a zsinort két kézre fogva. Húzott rajta vagy 4 araszt, aztán rángatta tovább, felváltva hol az egyik karjával, hol a másikkal, teljes erejéből nekifeszülve a kötélnek, s az ide-oda ingó testsúlyával is mindig ránehezedve. De semmire sem ment. A hal csak úszott tovább lassan, az öreg halász nem bírta feljebb húzni egy ujnyival sem. Erős volt a zsinórja, nagy, nehéz halaknak készült, s az öreg most átvetette a hátán, és húzta, amíg úgy megfeszült, hogy gyöngyöző kis vízcsöppek préselődtek ki belőle. Aztán a zsinór halk, csöndes, sziszegő hanggal kezdte súrolni a vizet, és az öreg csak fogta, neki támaszkodva az ülésnek és hátra dőlve, hogy megfeszítse jól. A csónak lassan megindult vele befelé a tengeren északnyugati irányban. A hal álhatatosan úszott, lassan hajóztak a csöndes vizeken. A többi horog még mind ki volt vetve, semmit sem lehetett azonban csinálni. Már csak itt volna velem a gyerek. Vontató kötérre fogtak. Engem vontat a hal. Oda köthetném a zsinort a csónakhoz. De akkor könnyen elszakíthatná. Tartanom kell, ahogy csak bírom, hogy utána engedhessek a zsinórból, ha minden áron kell neki. Hála Istennek csak előre úszik, és nem lefelé. Hogy mihez kezdek majd, ha arra szánja el magát, hogy lefelé úszon, azt még nem tudom. Hogy mit csinálok majd, ha lemerül a tengerfenekére, és megdöglik, még azt sem tudom. De hát valamit majd csak csinálok. Értek mindenféle fogáshoz. Beledült a hátán átvetett zsinórba, nézte, hogyan fut le rézsutosan a vízbe, figyelte a csónak egyenletes mozgását, ahogy haladtak csöndesen északnyugat felé. Ebbe belepusztul majd, ezt nem bírja örökké csinálni. De eltelt 4 óra, és a hal még mindig rendületlenül úszott befelé a tengeren, vontatva a csónakot, s az öreg még mindig szilárdan oda volt szögezve az üléshez a hátán átvetett kötéllel. Dél volt, mikor horogra akadt, s eddig még nem is láttam. A szalmakalapját erősen behúzta a homlokába, még mielőtt horogra akadt volna a hal, s a kalapszéle most nagyon vágta a homlokát. Szomjas is volt ráadásul. Leereszkedett hát a két térdére, és óvatosan, hogy meg ne rántsa a zsinort, előre nyomakodott a csónak orra felé, amennyire csak bírt, és félkézzel a vizes palackja után nyúlt. Kidugaszolta és ivott 1-2 kortyot. Aztán pihent egy kicsit a csónak orrában. Leült a lefektetett árbózra és a rágöngyölt vitorlára, és igyekezett nem gondolni semmire, csak kitartani. Aztán hátra pillantott, és észrevette, hogy a szárazföld már eltűnt a szem elől. Nem baj, ez nem számít. Este majd látszanak, ha vannak fényei, majd megmutatják nekem az utat. Napszálltáig még van 2 órán, s hát ha addigra feljön a hal. Ha pedig nem, akkor talán feljön a holddal együtt. Ha még akkor sem, hát talán virradatra feljön. Erősnek érzem magam, görcsöm sincs. Neki van horog a szájában, nem nekem. Hanem mekkora hal lehet, hogy így tud húzni. Biztosan szorosan összecsukta a száját, jól ráharapott a horogra. Bár csak láthatnám, csak legalább egyszer láthatnám, hogy tudjam, kivel van dolgom. A hal aznap éjjel szakadatlanul úszott egyenletes ütemben, és az irányát sem változtatta egész éjszaka, bár amennyire az öreg halász a csillagok állásából meg tudta állapítani. Ahogy a nap leszállt, lehűlt a levegő, s a fagyosra vált verítékcsöppek fölszáradtak Santiago hátán, 2 karján, 2 öreg lábszárán. A csalétkes dobozt borító zsákot még délben kiteregette a napra, hogy megszárítsa. Alkonyatkor a vállára kanyarintotta ezt a zsákot, úgy, hogy a hátán lógjon lefelé, aztán vigyázatosan a zsinór alá gyömöszölte, amely most a vállán volt átvetve. A zsákkal jól alápárnázta a zsinort, s annak is kitalálta a módját, hogy előre dőljön a csónak orra felé, szinte egészen kényelmesen. Semmit sem csinálhatok vele. És ő sem tehet velem semmit. Legalábbis addig nem, ameddig így bírja. Közben egy ízben felállt, a csónak oldalához lépett és belevizelt a tengerbe, aztán fölnézett a csillagokra, hogy ellenőrizze, milyen irányban halad a csónakja. A válláról lefutó zsinór olyannak tetszett a vízben, mint egy világító fénycsík. Hajon, hogy végződtek a nagy lígák mai mérkőzései? Tűnődött. Nagyszerű dolog volna, ha rádióval járhatnék halászni. Aztán ezt gondolta. Inkább máskor járjon a baseballon az eszed. Most azzal törődj, amit csinálsz. Nem szabad semmi butaságot csinálnod. Már csak itt volna velem a gyerek, hogy segítsen nekem, és hogy lássa ezt. Nem volna szabad egyedül maradnia az embernek öregségére. Hát hiába, ezen már nem lehet segíteni. El ne felejtsen megenni a tonhalat, mielőtt megromlik, hogy el ne gyöngüljek. Csak el ne felejtsem, hogy reggel majd meg kell ennem, még ha nem is kívánom. Csak el ne felejtsem. Éjszaka két delfin jött a csónak közelébe, s Santiago hallotta a fújtatásokat meg a bukfencezésük zaját. Tisztán meg tudta különböztetni a hím fújtatását a nőstény sóhajtó hangjától. Derék állatok, játszanak, bolondoznak és szeretik egymást. Testvéreink, ők is akárcsak a repülő halak. Aztán egyszerre sajnálni kezdte a nagy halat, amit fogott. Furcsa, nagyszerű hal. Isten tudja, hány esztendős lehet. Még soha életemben nem fogtam ilyen erős halat, se ilyen különösen nem viselkedett még egyik sem. Talán azért nem jön fel, mert okosabb annál. Pedig tönkre tehetne, ha feldobná magát, vagy ha neki íramodna vadul. De lehet, hogy már sokszor horogra akadt életében, és tudja, hogy így kell megküzdenie vele, csak így tud menekülni. Azt nem tudhatja, hogy ezúttal csak egyetlen egy emberrel áll szemben, és hogy ez is egy öreg ember. De mekkora nagy hal, s mennyit ér majd ez a piacon, ha jó a húsa? A csalétket úgy kapta be, mint egy hím, olyan erővel húz, mint egy hím, s a küzdelmesen fejveszett, rémült viaskodás. Szeretném tudni, van-e valamilyen terve, vagy ő is csak olyan elkeseredetten harcol, mint én. Eszébe jutott, hogy egyszer a horgára akadt egy marlin pár közül az egyik, a nőstény. A hím mindig előre engedi a nőstényt az eledelhez, s a horogra akadt hal a nőstény marlin vad, fejveszett kétségbe esett küzdelembe fogott, ami aztán egy-kettőre kimerítette az erejét, de a hímje végig, az egész idő alatt mellette maradt, úszkált ide-oda a zsinór alatt, körözött vele fent a felszínen. Olyan közel maradt, hogy az öreg halász attól félt, még majd elvágja a zsinort a farkával, mert a farkuk olyan éles, mint a kasza, s a formája és a nagysága is körülbelül olyasféle. Amikor az öreg megragadta a dörzspapír szélű hegyes csőrét, s megszigonyozta, és addig verte a fejét a bunkós bottal, amíg a színe egészen át nem változott, szinte olyanra, mint a tükrök hátlapja, és amikor a fiú segítségével felhúzták a csónakba, a hímje ott maradt mellettük. Nem tágított a csónak oldala mellől. Aztán, amikor az öreg már a zsinórjait tisztogatta és a nagy szigont készítette elő, a hímhal feldobta magát magasra a levegőbe a csónak mellett, hogy megnézze, hová lett a nősténye, s utána alámerült mélyen, kiterjesztve levendula színű szárnyait, vagyis a melső uszonyait, s megcsillogtatva mind a széles levendula színű csíkjait. Szép hal volt. Az öreg halász nem felejtette el. Gyönyörű volt. És nem tágított a másik mellől. Ennél szomorúbbat nem láttam a tengeren soha életemben. A fiú is szomorú volt. Kértük a Marlin bocsánatát, és rögtön végeztünk vele. Bárcsak itt volna velem a gyerek, mondta fennhangon. Neki támaszkodott a csónak orrában a legömböített deszkának, s a vállán átvetett zsinór feszülésén jól érezte a nagyhal erejét, ahogy rendületlenül úszott a kitűzött cél felé. Törbe csaltam. Kénytelen volt hát elhatározni magát valamire. Pedig az volt a szándéka, hogy lent marad a mély kék vízben, messze a csapdáktól, kelepcéktől, mindenféle álnosságtól. De nekem meg az volt a szándékom, hogy utána megyek, megkeresem. Éppen őt akartam megtalálni, senki mást a világon. Most aztán találkoztunk, és össze vagyunk boronálva szépen, már dél óta, és nincs senki, aki segítsen rajtunk. Egyikünknek sincs senkije. Talán nem kellett volna halásznak mennem. De hát, ha egyszer erre születtem, csak el ne felejtsem megenni a tonhalat virradat után. Már közeledett a hajnal, amikor az egyik hátra maradozó horogra valami ráharapott. Santiago hallotta, amint a fadarab ketté törik, és a zsinór gördülni kezdett lefelé a csónak korlátján át. A sötétben kihúzta tokjából a kését, a hal egész súlyát áttette a bal vállára, aztán hátrahajolt és elvágta a zsinort a csónak peremén. Aztán elvágta a keze ügyébe eső másik zsinort is, és a sötétben összekötötte a két orsó szabadon lógó végét. Ügyesen dolgozott félkézzel is. Az orsókat a talpával szorította le, hogy jó szorosra húzhassa a csomót. Most már 6 tartalékorsóra való zsinórja volt. A két horoghoz, amiket levágott, 2-2 orsó tartozott. A nagyhal horgához még 2, s mind a 6 össze volt kötve. Ha majd kivilágosodik, hátra megyek a 40-ös horokhoz, és azt is levágom, s a tartalékorsóit annak is hozzácsatolom a többihez. Oda vész vagy 200 ölnyi jó katalán kordel zsinórom, meg a horgok, meg az olmok. De hát majd szerzek helyettük mást. De ki szerez nekem egy másik ilyen halat, ha valamelyik hátsó horgomra ráakad egy hal, és elvágja annak a zsinórját? Nem tudom, miféle hal lehetett, amelyik az előbb bekapta a horgomat. Talán egy marlin volt, talán egy karthal, talán egy cápa. Nem is tudtam megtapintani a súlyát. Sietnem kellett, hogy gyorsan megszabaduljak tőle. Bárcsak itt volna velem a gyerek. De hát nincs itt veled a gyerek. Egyedül vagy, egészen egyedül. És okosabb lesz, ha mégsem törődöl a sötétséggel, hanem igyekszel minél előbb hátra jutni az utolsó horokhoz, hogy azt is levágd, és hogy összehurkold a 2 tartalékorsóját. Így is cselekedett. Nem ment könnyen a dolog a sötétben, s a hal egyszer csak szökött egy nagyot és felborította. Santiago elterült a csónakban, az arcára esett, és megsebezte magát a szeme alatt. Csurogni kezdett a vére lefelé az arcán, de megalvadt és elállt, mielőtt még az álláig ért volna. Visszatapogatódzott a csónak orrába, s leült nekidőlve a fának. Megigazította a vállán a zsákot, óvatosan odébb tologatta a zsinort, hogy a vállának egy másik részét nyomja, s mialatt a vállával tartotta kifeszítve, vigyázatosan megfogta, hogy kipróbálja a hal súlyát, aztán félkezét leeresztette a vízbe, hogy a csónak sebességét is megbecsülje. Hallod, te nagy hal, veled maradok, mint halálig. Ő is velem marad, gondolom. Tűnődött az öreg halász, és várta, hogy megvirradjon. Most hideg volt így hajnal hasadás előtt, s az öreg neki nyomta magát a csónak fájának, mert fázott. Én is bírom, ameddig ő bírja, gondolta. S ahogy földerengett az első fénysugár, látszani kezdett a zsinór folytatása, szinte nyúlni kezdett lassan kifelé, lefelé be a vízbe. A csónak egyenletesen haladt, s amikor a napkorong széle felbukkant az ég alján, Santiagónak a jobb vállára esett a fénye. Éjszaknak úszik, mondta az öreg. Az áramlat biztosan messze kelet felé sodort már bennünket, gondolta. Bárcsak fordulna az ár irányába, ez azt jelenteni, hogy már elfáradt.
Kedves hallgatóink, Ernest Hemingway, az Öreg halász és a tenger című regényének harmadik részét Tordi Géza előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Bartók Beátát hallják. Mai műsorunkban Takács Mária Clarissa, ferences szegénygondozó nővérrel beszélgetünk. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit! Határon innen és túlról.
Széchenyben vagyok, a Betánia idősek otthonában, amit a ferences szegénygondozó nővérek tartanak fenn, és szeretettel köszöntöm rádiónk mikrofonjánál Takács Mária Clarissa nővért. Szeretném, hogyha egy kicsit beavatnál minket a hallgatókat is, hogy tulajdonképpen mit is kell tudni a ferences szegénygondozó nővérekről.
Egy magyar alapítású szerzetes rend vagyunk, melyet 1927-ben Páter Oslai Oswald ferences tartományfőnök atya alapított Eger városában. Nem sokára 100 éves lesz a rendünk. Hát az egy nagy öröm a számunkra, hogy mi magyar alapítású szerzetes rend vagyunk, úgy, mint a pálosok. Csak hogy mi sokkal később alakultunk. A rendünk alakulásához nagyban közrejátszott Magyarországon a két világháború között létező gazdasági világválság, a sok szegény, a sok koldus, és alapító atyánk nagyon sokat gondolkodott azon, hogyan lehetne felszámolni a koldulást és azt a sok nyomort, ami az akkori Magyarországon egy általános jelenség volt. 17 éven át tanulmányozta különböző szociális ügyeket, szegényügyeket, különböző országokban ezt hogy teszik, és ő dolgozta ki, gondolom imádkozta át inkább, az EGRI norma rendszerét, melynek a lényege, hogy az egyház, a társadalom és az állam közös összefogásával számolják fel a mély szegénységet, a nyomort, a koldulást, és kidolgozott egy olyan rendszert, amelyben az állam, a társadalom és az egyház közös összefogással segítenek a rászorulókon. Ez a rendszer nagyon szépen működött, ennek a tartópillére és a oszlopa voltak a ferences szegénygondozó nővérek, akik a konkrét szolgálatot végezték, akik kimentek, környezettanulmányt végeztek, ők mentek ki a szegényekhez, feltérképezték a rászorultságukat, és amiben rászorultak, abban segítettek. Ez lehetett például lakhatás, lehetett pénzadomány, élelmiszeradomány, tűzifa, de hogyha valaki már képtelen volt magát ellátni, és a házi gondozás sem segített, akkor szeretett otthonba vitték, ahol ugyancsak a nővérek szolgáltak. A szociális gondoskodás történetében az EGRI norma, mint egy új és modern gondozási forma jelent meg, aminek az egyik kulcsa az, hogy személyes gondoskodás. Tehát, hogy személyesen odafigyelni a rászoruló szükségletére, és abban segíteni, amiben tényleg ő rászorul. És hogy ez mindenkinek más lehet, illetve az emberi méltóság. Tehát, hogy a mi rendünk lelkiségében, a ferences lelkület mellett, és azon belül, hiszen Szent Ferencnek is nagyon fontos volt, hogy visszaadni az embernek az elveszettnek vélt méltóságot, hiszen azt nem veszítjük el, mert hogy az emberi méltóságunkat az Isten adja, azáltal, hogy az ő képére és hasonlatosságára vagyunk teremtve. De egy krízis, egy szegénység, egy megalázott állapot, egy kiszolgáltatottság elhalványíthatja bennünk ezt az emberi méltóságot, és ez egy nagyon-nagyon szép hivatás segíteni a másikat, hogy újra fel tudjon ragyogni benne Krisztus képmása, és hogy újra lássa, hogy de jó, hogy élek, hogy én értékes vagyok, és hogy valaki engem szeret. Mert van nagyon sok ember, azért hal meg, mert nincs, aki szeresse. És nincs, aki azt mondja, hogy de jó, hogy vagy, fontos vagy nekem. Azt gondolom, hogy a ferences szegénygondozó nővérek közösségére mindig szükség lesz, és egyre nagyobb szükség lesz. Mert nem csak az anyagi szegénység, az mindig volt, van és lesz, ugye, hogy Jézus mondta, hogy szegények mindig lesznek köztetek. Ez az egyik, de amit látunk a mai társadalmunkban, hogy a lelki inség, a kiszolgáltatottság, a magány, nagyon sok a veszteségek, nagyon sok embernek nagyon nagy szüksége van a másik emberre, hogy ott lenni mellette. És a mi hivatásunk, hogy az emberek mellé szegődjünk, és elkísérjük őket, életük útján mellettük legyünk, a betegségükben, a szenvedésükben, a krízisükben, az időskori, vagy Alzheimeres leépülésükben, tehát ahol ő éppen tart az élete útján, a családi krízisében. Szóval, hogy ott lenni mellette testvérként, fogni a kezét, és van, amikor csak ennyit tudunk tenni, hogy ott vagyunk mellette, és fogjuk a kezét, de mellette vagyunk. Hogy segítsünk neki, hogy meglássa az életében Krisztust, vagy egyáltalán csak a szeretetünk által ebből valamit megtapasztaljon.
Itt Magyarországon hány háza van ennek a rendnek?
1990-ben léptem be a rendes, akkor még 80 szegény gondozó nővér volt. Most jelenleg Esztergomban, Siófokon és Széchenyben szolgálunk, és Nagyvenyimben, Dunaújváros mellett van még a rendünk fenntartásában egy idősek otthona, ahol sok idős nővérünk élt, és az ott szolgáló civil munkatársaink gondozták őket. Ők most már hazatértek mind a Jóistenhez, de az otthon az a rendünk lelkiségében működik civil munkatársakkal és vezetéssel, de hogy ők is a mi családunkhoz tartoznak. Esztergomban van az anyaházunk. 89-ben indulhatott újra a rendünk. Egy jótevő, Kis Istvánné özvegyasszony jóvoltából és Varsi Balázs atya jóvoltából, mert ez a Kis Istvánné felajánlotta a házát, mivel a férje elhunyt és gyermeke nem született. Felajánlotta a házát Balázs atyának, hogy itt van egy szép ingatlana, de hogy ő már özvegy, nincs gyermeke, nincs utód. És akkor Balázs atya volt az, aki mondta, hogy szegény gondozó nővérek most készülnek újraindulni, de hát 1990 elején meg 89 végén még sehol nem volt a szerzetesi ingatlanok visszaadásának az ügy. A sok-sok évre rá kezdődött, amíg feltérképezték, bejegyezték, visszaadták, hát ez egy sok éves procedúra volt, és így ez a Kis Istvánné Margit néni meghallotta ezt a szavát, ezt a mondatát Balázs atyának, és befogadta a házába a nővéreinket, az idős nővéreket, akik ilyen 85 évesen, 75 évesen újra meghallották Isten hívó szavát, és ott hagyták már a nyugdíjas életüket, hogy újraindulhasson a rendünk. És hajnali 5-kor keltek, szigorú napi rendet tartottak, mentek ki a szegényekhez, építkeztek, neveltek bennünket, tehát egy nagyon, nagyon nagy hivatást, küldetést kaptak így idős korukra, és mégis volt bennük tűz, élet, lendület, hogy a rendünk újrainduljon.
Ja, amikor valaki ide bejön hozzátok azzal a szándékkal, hogy megismerje a rendet egyáltalán, vagy érez valamiféle hívást, hogy megismerkedjen ezzel a szerzetes élettel, különösen esetleg nálatok, akkor az úgy szokott kinézni, hogy ugye először eljön novíciának, vannak ugye először fogadalmak, és aztán van egy örök fogadalom nálatok. Hogy néz ki ez a úgymond rendszer?
Igen, hát lépcsőzetes. Amikor én beléptem a rendbe 1990-ben, akkor ez még úgy nézett ki, hogy becsöngettem, és egy ismerősöm volt a rendbe, és úgy jöttem, mint hogy jöttem őt meglátogatni, aki még jelölt volt. De igazából azzal a szándékkal jöttem, hogy belépjek a rendbe. És akkor az ebédnél bejelentettem a nővéreknek, hogy hát én szeretnék ide belépni. Életükbe akkor láttak először, és mondták az ebédnél, jól van, Isten hozott, akkor közénk tartozol, és onnantól kezdve én már nem is mentem haza. És hogy így emlékszem, hogy ebéd után, mint hogyha 1000 éve ott lennék, elkezdtünk takarítani. Ez ma így elképzelhetetlen, hogy ma valaki így lépjen be a rendbe, hogy becsönget, hanem hát ma azért van egy hosszabb, és régen is így volt amúgy, tehát hogy a nővérek ezt azért tették 90-ben, mert ők is így voltak szokva. Mert simán volt, hogy valaki otthonról elszökött, nem engedték, kiskorú volt még, hiszen már régebben, 50-es években nem egy nővér volt, aki 14 évesen lépett be, és 16 évesen már fogadalmas nővér volt, önálló munkakörrel dolgozott és szolgált. Tehát, hogy csak az emberi érettség, hogy hol vagyunk most. Mert már úgy jöttek be a rendbe, hogy kenyeret tudtak sütni, főzni, tehát, hogy így hihetetlen, de ez így volt. De nem mindenki, de aki már 29 évesen lépett 30-as, 40-es évekbe, az volt a késői hivatás végén. Tehát, hogy így mennyit változott a világ, ezt csak így azért mondom el, hogy ma hogy néz ez ki. Épp most szombaton fog érkezni hozzánk, vagy 7-8 fiatal, akik egy ilyen hivatástisztázó kurzuson vannak, amelyet a Kinga nővér fog össze, Alvernának hívjuk, Alverna kurzusnak. Ez ilyen havonta, 6 hetente van ez a kurzus olyan fiatal lányok számára, akik keresik a hivatásukat bármilyen irányba. És akkor különböző témák vannak, amelyeket átgondolnak, átimádkoznak, és egy kis közösség alakul belőle. Most sok ilyen érdeklődő fiatalunk van. Az Isten tudja, hogy mi lesz belőlük. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy abban segíteni őket, amire ők vágynak, hogy ők megtalálják, hogy nekik mi a hivatásuk. Tehát nem egy lasszozás, hanem egy közös keresése. Abban mellettük állni, hogy megsegíteni őket, hogy igazán megtalálják azt, hogy Isten mire hívja őket, és ők is mire vágynak. Ez egy ilyen beugró, mondjam úgy, vagy egy ilyen előszoba, előszoba, és akkor ezeken a napokon velünk is találkoznak, együtt étkezünk, együtt zsolozsmázunk, lehet minket kérdezni, találkoznak velünk. Tehát ez egy ilyen lehetőség, hogy egyáltalán minket megismerjenek, ember, közelbe kerüljünk egymással. Aztán mindig lehet eljönni hozzánk, bekapcsolódni az életünkbe. Az őszi szünetben is volt 2 fiatal, tüneményes, fantasztikus kereső lány. Az egyik most fog érettségizni, a másik már egyetemista, akik itt voltak és bekapcsolódtak, részt vettek az imán, közös életünkben, a szolgálatunkban, a temetőbe mentünk ki, alakokat tolták az imaórára, etettek, tehát hogy így teljesen amit mi teszünk, abban így részt vesznek. Ez egy nagyon jó élmény nekik is, nekünk is, meg hát azoknak is, akiket szolgálunk. Úgyhogy ezt nagyon fontosnak tartjuk, hogy így először így ismerkedni, és akkor látja, hogy érzi magát, szívesen jön vissza. Tehát van egy ilyen előképzés, vagy keresés, egy közös keresés. És hogyha úgy megérik benne egy döntés, hogy ő szeretne így, szoktuk javasolni, hogy keressen lelkivezetőt magának. Minden évben tartunk egy csendes, személyesen kísért lelki gyakorlatot, hivatástisztázó lelki gyakorlatot Szentkutón. Tehát, hogy sok ilyen programunk van, amiben segítjük a fiatalokat megtalálni a hivatásukat. Amikor úgy érzi, hogy igen, ez most már úgy komolyabb, meg úgy, tehát, hogy érzi az Isten hívását, és hoz egy döntést is, és mi is úgy látjuk, akkor megkeresi az általános főnöknőnket, aki most Veronika nővér, elbeszélget vele is, és akkor megbeszélik azt, hogy mikor lépne be, eljött-e ez az idő, illetve hogy mik szükségesek, például egy pszichológiai vizsgálat, testi-lelki egészség, tehát hogy bizonyos kritériumai vannak annak, hogy max 35 éves korig teszünk kivitelt pár év még, de már 45 évesen nem is szoktak nagyon jelentkezni, nem is nagyon szoktunk felvenni. Előfordulhat kivétel természetesen, de hogy így vannak ilyen kritériumok a felvételhez, például valamilyen szakképesség, vagy érettségét, vagy valamilyen szakma megléte. Tehát, hogy ugye annak az, hogy valaki életképes, hiszen a mi hivatásunk, ugye elsősorban a jó Istennek élünk, de nagyon sok embert hordozunk, szolgálunk, felelősséget vállalunk másokért, tehát egy egészséges, teherbíró embernek kell, hogy legyünk, mint egy édesanya is, aki ugye a családját hordozza, szolgálja, szereti, dolgozik érte, tehát hogy ezektől mi nem mentesülünk, sőt, lehet, hogy egy nagyobb családot kapunk. Tehát, hogy nagyon fontos ez, hogy testi-lelki egészséggel jönni, ahhoz, hogy az életet bírjuk. Aztán akkor elkezdődik a jelölt idő, hogyha belépett a rendbe, ennek van egy nagyon szép ilyen liturgiája, befogadó szertartása, mindig egy öröm, mikor érkezik egy jelölt a közösségünkbe, és akkor ő megkezdi a jelölt időt, kap mellé egy jelölt mesternőt, aki bevezeti őt a szerzetesi életnek a rejtelmeibe, az alapjaiba. Például, hogy mit miért teszünk, hogy néz ki a napi rend, mi miért fontos, az imádság, ugye, mint az életünk alapja, hisz elsősorban az imádság emberei vagyunk, mi szerzetesek. Tehát, hogy egy képzés a jelölt idő, amelyben a fiatal már beköltözik a rendünkbe, ő még rendes civil ruhát hord, de rendesen éli a mi életünket. Ugyanakkor az első hónapokban még 3 hónap után hazamehet. Tehát, hogy van egy fokozatosság abban, hogy megszokja ezt az életet, hogy megismerje, tehát, hogy ennek van egy ilyen időt adunk. És a jelölt idő az lehet 1 év, de lehet 2 év, attól függően, hogy látjuk, hogy mennyi időre van szüksége az illető fiatalnak. Tehát ez egy nagyon személyre szabott időszak, és a képzés is nagyon személyre szabott. Hát nagyon különböző tud lenni, hogy ki milyen családból jön, az mennyire távoli attól, ahogy mi élünk, amennyire idegen, mennyi időre van szüksége, hogy megérkezzen a vérszerinti családjából a szerzetes családjához, mert hogy lehet, hogy belép a rendbe, de azért ez belülről, ez egy folyamat. Ez nem egy nap alatt történik, hanem időt kell adni, hogy testileg, lelkileg megérkezzen a közösségbe. Akkor is, ha nagyon lelkes, akkor is, ha nagyon örömmel jön, azért van ennek egy folyamata. Mert hogy az nagyon fontos, hogy szerzetessé válunk. Tehát ez egy folyamat. És aztán a jelölt idő, ez egy nagyon izgalmas idő, amikor még úgy fogadalommal nem tartozom a közösséghez, még ismerkedek, tehát már nem vagyok a világban, de még a közösségben sem teljesen. Bent élek, persze, de még ismerkedek. Szóval azért ez egy nagyon izgalmas időszak, és egy nagyon fontos időszak, meg nagyon szép, ugye? Tehát az ismerkedés időszaka, ugye egy párkapcsolatban is egy nagyon izgalmas időszak, tehát, hogy így hasonlóan a szerzetesi életben is. Hogyha aztán valaki úgy látja, hogy hát ez neki nagyon oké, itthon érzem magam, vannak küzdelmek, de hogy ez így oké, tetszik, szeretem, és ha a rend is így látja, ugye ez nagyon fontos, hogy a közösség is úgy látja, hogy te itt oké vagy, akkor ír egy kérelmet, ugye a fiatal, és kéri a beöltözését. És a beöltözéssel kezdődik a noviciátus ideje, ami már egy zártabb idő, az a szigorú értelemben vett maga a szerzetesi képzés, ami egy ilyen lelki gyakorlatos évnek szoktuk hívni, amelyben elsősorban sok imádság van, tanulás, elsősorban egy spirituális jellegű képzés, a fogadalmakra készülünk ebben a nálunk 1 év, aztán a ferences lelkiségben mélyülünk, szentírás, liturgika, szerzetesség történet, ferences lelkiség, aszketika, misztika. Szóval egy nagyon-nagyon izgalmas, nagyon szép év, ahol a szerzetes élet valóját, módját éljük, tanuljuk, készülünk magára a szerzetesi életre. Ez egy zártabb év, amikor nincsenek külső szolgálatok, csak nagyon minimális alkalmanként, hanem elsősorban a szerzetesi közösségben van, természetesen ott van szolgálat, de hogy inkább az imádság és a tanulás határozza meg, mint egy pusztai, így is hívjuk, hogy mint a lelki gyakorlatban, tehát sok csend van, a csendet is tanuljuk. Azért fontos, mert hogy ebben az évben azért feljön, ami a csendben, az Istennel való találkozásban. Szóval ez egy ilyen megtisztulós év is, és hát egy nagyon-nagyon fontos év. A szerzetes életünk alapjait tanuljuk, rakjuk le, és nincs internet, ebbe az egy évben nem megyünk haza, a szülők jöhetnek, a testvérek, de hogy úgy tényleg az Istenre fókuszálunk, és a hivatásunkat mélyítjük. Ezen, ha nem megyünk át, nem válunk szerzetessé. Szóval, hogy ez egy kihagyhatatlan. Van egy próba jellege is ennek az évnek, hogy abban a csendben találkozok a Jóisten után önmagammal is, és pluszba és minuszba. És ezt a minuszt is ugye rá kell nézni, tanulom, elfogadni, hogy mit kezdek a minuszaimmal, a gyengeség hiányaimmal. A növekedésnek egy nagyon-nagyon jó útja. És akkor a noviciátusban van egy novicmesternő, akit Jóisten meg a közösségem mellém ad, aki kísér ebben az évben. Tehát ez egy intenzív, egy nagyon intenzív év. Hetente van beszélgetés, tanulnak. Tehát, hogy ez egy nagyon szép, intenzív év. És akkor, amikor ezt úgy gondolja, hogy ez így oké, és a rend is úgy gondolja, hogy ez így oké, akkor van az első fogadalom, amelyet egy évre tesz le a novícia. És akkor megkezdődik a juniorátus, a növendékév, amikor kap egy junior felelőst, egy növendékfelelőst a fiatal fogadalmas, aki segíti őt abban, hogy mint fiatal fogadalmas, akkor már kikerülünk az életbe, a szolgálatba, segít abban, hogy tanulni ezt az arányt, az imádság és a szolgálat arányát, segít abban, hogy mindazt, amit a noviciátusban megtanultunk, apró pénzre váltva növekedhessen a szerzetesi életben, a szolgálatban. Hát úgy tudom mondani, hogy az első fogadalom olyan, mint a házasság, mennyegzőre készülünk, és akkor, mint a házasságnak az első évei, ilyenek a juniorátus évei, mikor úgy ismerkedik a különböző szolgálatokkal, és ez egy nagyon szép év. Úgyhogy nagyon izgalmas időszak a szerzetesi képzés, mivel ez egy ház nagyon bölcs, mivel ez egy nagyon komoly döntés. Ezért van ez a fokozatosság. És az örök fogadalom az belépéstől hát olyan, mit mondjak, 6-9 év. Tehát, hogy az egyház időt ad, hogy valaki felkészüljön, rákészüljön, átgondolja, meggondolja. Tehát, hogy igazából, hogy jelölt időben, noviciátusban valaki úgy látja, hogy ez neki mégsem oké. Hát ez itt teljesen normális. Tehát azért van ez az időszak. Ez nem föltétlenül kudarc. Akkor kudarc, ha volt hivatása, de nem tartott ki, vagy elmenekült. De hogy ennek az időszaknak az a lényege, hogy mélyítse az, hogy akkor ez, én meg vagyok híva erre, hogy mélyítse a motivációit, hogy mi van, tényleg Istenért jöttem? Tényleg vágyom, hogy Istennek éljek?
Kedves hallgatóink! Takács Mária Clarissa, ferences szegénygondozó nővérrel beszélgettünk az elmúlt közel fél órában, mely beszélgetés folytatását egy hét múlva ugyanebben az időpontban hallgathatják meg. További szép napot és jó rádiózást kívánva! Búcsúzik Önöktől az adás szerkesztője, Bartók Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Te vagy az út, az igazság, te vagy az élet. Hozzád megyek, áldom neved, általad élek. Megszabadítottál, kenyeret bort adtál, tested is véret táplál, hűséged éltet. Halleluja, megszabadítottál, kenyeret bort adtál, tested is véret táplál, hűséged éltet. Te vagy az út, az igazság, te vagy az élet. Hozzád megyek, áldom neved, általad élek. Megszabadítottál, kenyeret bort adtál, tested is véret táplál, hűséged éltet. Halleluja, megszabadítottál,
megszabadítottál,
kenyeret bort adtál,
kenyeret bort adtál,
tested is véret táplál, hűséged éltet. Te vagy az út, az igazság, te vagy az élet. Hozzád megyek, áldom neved, általad élek. Megszabadítottál,
megszabadítottál,
kenyeret bort adtál,
kenyeret bort adtál,
tested is véret táplál, hűséged éltet. Halleluja,
megszabadítottál, megszabadítottál,
kenyeret bort adtál,
kenyeret bort adtál,
tested is véret táplál, hűséged éltet. Halleluja.